szeretettel köszöntöm kedves testvéreimet a hét igéjével. Ma, ha az ő hangját halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket. Igazán nagy öröm számunkra, hogy ilyen szép számmal összegyűltünk a kis templomban. Most pedig átadom a szót a körzetnek a felügyelője részére, dr. Endreki Ildikó fogja köszönteni vendégeinket.
Kedves testvérek! Utoljára az 50-es évek elején volt az, amikor Tóth Isten tisztelet volt, mert édesapám tartott, aki anyanyelvi szinten beszélte a szlovák nyelvet, ő aztán ócse keveréknek mondta, azóta abba maradt. És most ez egy új kezdeményezés, és elsősorban szeretném köszönteni dr. Fabinyi Tamás püspök urat, aki nem csak, hogy először van itt a kis templomban, minden püspökünk a nagy templomba ment, 50 éve nem volt püspök ebben a kis templomban. Szeretettel köszöntjük. Tisztelettel köszöntjük Bulácsini Fabuja Hilda lelkész nőt, a budapesti szlovák nyelvű gyülekezet lelkészét, aki szintén ma fog szolgálni, valamint minden szolgálat tévő, beleértve a gyerekeket, felkészítő tanárukat, iskolánk, óvodánk, igazgatóit, a szlovák kisebbségi önkormányzat képviselőit, és mindenki, aki együtt lehet ma velünk ezen az Isten tiszteleten. Egyedül Istené a dicsőség.
Néhány gondolatot szeretnék elmondani azzal kapcsolatban, hogy is jött létre ez a mai alkalom. Azt lehet mondani, hogy a semmiből egyáltalán ilyen létezik, mert ilyen régen nem volt, nem hogy kis templomban még nyíregyházán se tudom, hogy lett volna ilyen. A evangélikus általános iskolánkban, nem úgymond iskolában, hanem iskolánkban, kérek figyelni minden szót, mert én már mai napon elmondom zárójelben, amikor mondok püspök urat hallgattam, gondolom nem csak én, úgyhogy gondolom, hogy aki hallgatta, tudja, hogy hallgatta a rádióban. És olyat is mondok többek között, hogy aki hajóra száll, akkor az egyszer imádkozzon, aztán van akinek kétszer, de aki megnősül, az folyamatosan imádkozzon, és ezért az alkalom is gondolom elég sokan imádkoztak, hogy összejöjjön. Mikor elmentem az iskolába és megnéztem a gyerekeinket, akik szlovák nyelvet tanulnak, 8-10 fős létszám, de csak azért mentem el, mert érdekelt. Hát miért érdekel, mert a lénygyermekkel is oda jártak, illetve egy oda jár most is. Minden nap megyek, hát megnézem, hogy mégis mi folyik ott. És nem csalódtam, mert a gyerekek milyenek. Hát mondjuk azt, hogy nem a legszorgalmasabbak, ezt mindenki tudja, hát lusták, ezt jelenti magyarul. Gyengén ment nekik ez a tanulás, és szerettem volna egy kis oxigént adni ennek a kislákoló tűznek, és körünkbe hadd köszöntsem Mira Stracinova asszonyt, aki a látás iskolának a szlovák nyelvi lektora, aki óriási nagy lelkesedéssel csinálja ezt a tevékenységét, és elmondtam neki ezt a szikrát, az nem mondom, hogy ötletemet, főleg azt mondom, hogy szikrát, hogy valamit csinálni kellene ezek a gyerekekkel. Hisz a nagy részük tanyasi tirpák ősökkel rendelkezik, és a szüleik, meg nagyszüleik se tudnak már tótól. Hogy nem menjen teljesen veszendőbe a szlovák nyelv ismerete, legalábbis ilyen szinten, mint hogy most is fogjuk hallani őket szolgálni, évente legalább egy alkalommal maradjon meg későbbiekben az elődeink nyelvezete. Ezért elmondtam neki ezt az ötletet, hogy itt a kis templomban lehetne egy ilyen alkalmat összehozni, mint ahogy a mai napon ezt megértünk. Nagyon fontos volt ezen kívül még ebben a témában ezt összehoztuk, hogy rengeteg próbálói gyakorlással a gyerekeknek sokszor nem tetszésével, természetesen, de nagyon aranyosak voltak, és végigküzdötték a dolgokat, és ismerik a programjukat. Hogy már nővérem mondta, hogy édesapám is folyékonyan beszélt, és gyerekkoromban én is ott lógtam a templomban, hát nyilván egy szót se értettem szinte, hát Bozsaból még Dobrindját, ezek nem érte is, hát csak szavakat tudtam, és akkor még fehér köntösbe szolgáltak a papok a Tóth Isten tiszteleten, és elég sokat énekeltek a liturgiába. Hát én bennem is valami megmaradt, a keresztüleim is szlovák anyanyelvűek Csömörön laktak, engem ott kereszteltek, ők is meghaltak, tehát elég sok kötődésem volt a nyelvhez, de én egyáltalán nem beszélek, nem csak szavakat ismerek. És a pecsét, az íráson még nem voltam benne biztos mindig, hogy ezt meg kell csinálni. Történt egy olyan óriási nagy esemény a egyházközségünk életében, hogy óvodát is kaptunk, itt a szintén kirpás származási óvónő, Éppen akkor az alkalomban, amikor történt az átadás az óvodának, itt volt Pavelyi Tamás püspök úr, és milyen véletlen, idézőjelben téve természetesen a véletlen, pont erre a szlovák anya problémáról beszélt a prédikációjában, és csak hallgattam, itt valami kezd összeállni, és akkor ugrott be nekem, hogy ezt nem február végén kellene ezt az alkalmat összehozni, hanem február 7-én. És elmondtam neki már akkor is ezt, közben ültettük a fát az óvodának az udvarán, és akkor már biztos voltam benne, hogy mai napon kellene ezt összehozni, és azt hiszem, hogy nagy örömünkre fog szolgálni, de elsősorban azt kívánom, hogy ha valóban Istentől van ez a mai alkalom, meg a későbbiek is, úgyhogy mindenki hordozza ezt az egészet a szívén, gondolataiba, és akkor talán a jövő évben is, ha megérjük, akkor meg tudjuk ismételni. Köszönöm szépen.
Dicsérjük Istent a 61. számú énekünkben.
Thank you. az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Kelj föl, Urunk, segítségünkre, válts meg minket kegyelmedért. Istenünk, tulajdonfülünkkel hallottuk, atyáink beszélték nekünk, hogy a te orcád világossága segítette őket, mert kegyelmes voltál hozzájuk. Ezért dicsőítünk téged mindenkor, nevedet magasztaljuk örökké.
És valljuk meg bűneinket.
Vétkeztem ellened, Istenem, mert hallgattam igédet, de nem követtem. Légy hozzám irgalmas, és adj engedelmes szívet, hogy igéd szerint embertársaim javára éljek az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és az ő szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát, Jézus Krisztust adta, hogy éljünk és megtartassunk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Slava Bohu, Otcu, Synu i Duchu Svetému. Amen.
Megtérésre. Köszönjük őseink szolgálatát, amelyet a gyülekezet építésében vállaltak a te jó tetszésed szerint. Köszönjük, hogy téged több nyelven dicsérhetünk, az ősök nyelvén is. Segíts megbecsülni a hagyományt, átadni annak értékeit a következő nemzedékeknek is. Kérünk, tégy minket bölcsé, szent lelked erejével, hogy ne csak hallgassuk beszédedet, hanem azt meg is cselekedjük. Amen.
Hallgassátok meg, testvéreim, a mai nap, 60. vasárnapjának evangéliumi igéjét, amint azt megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium 8. fejezetében, a negyedik verstől kezdődően a következőképpen.
Najprv na jazyku svojich našich predkov počúvajme Božie slovo. A keď sa schádza veľký zástup a z miest hrnuli sa k nemu, hovoril v podobenstve. Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo do skalu. A keď zišlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme. A keď zišlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Keď tu povedal, zvolal, kto má uši na počúvanie, nech počuje. Na to spýtali sa ho učeníci, čo je to za podobenstvo. A on riekol, vám je dané poznať tajomstva kráľovstva Božieho, ale ostatným hovorím v podobenstvách, aby hľadeli a nevideli, počuli a nerozumeli. Podobenstvo znamená toto, semeno je slovo Božie. To kraj cesty sú tí, čo počúvajú, a potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení. To na skale sú tí, čo počúvajú slovo, s radosťou ho prijímajú, ale nemajú koreň, začas veria a v pokúšení odstupujú. Ktoré však padlo medzi trnie sú tí, čo počúvajú, ale na cestách života udusia ich starosti, bohatstvo a rozkoš života a nedozrejú. Ale ktoré padlo do dobrej zeme, sú tí, ktorí počúvajú slovo, zachovávajú ho v čistom a dobrom srdci, sú stáli a prinášajú úžitok. Amen.
Amikor nagy sokaság gyűlt össze azok közül is, akik városról városra csatlakoztak Jézushoz, ezt mondta nekik példázatban. Kiment a magvető vetni, vetés közben némelyik mag az útfélre esett és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. Majd emelt hangon hozzátette, akinek van füle a hallásra, hallja. Ekkor megkérdezték tőle tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat. Ő ezt mondta. Nektek megadatott, hogy értsétek az Isten országa titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. A példázat pedig ezt jelenti. A mag az Isten igéje. Akiknél az út félre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Akiknél a sziklás földre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak. Akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de amikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést. Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk.
Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Isten, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. hiszek én Istenben, minden megoldásában,
mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriából, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
Békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő keresztény gyülekezet Isten igéjét, először majd szlovákul, utána magyarul, amint megírva találjuk a zsidókhoz írt levél 4. részében, a 12. és a 13. versben a következőképpen.
Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, klbov a špikov a je schopné posudzovať hrnutie a zmýšľanie srdca. A nie to tvora skrytého pred ním, všetko je obnažené a odkryté očiam toho, ktorému sa budeme zodpovedať.
Isten igéje élő és ható, élesebb minden két élő karnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban! Alapigénk Isten igéjéről szól, annak erejéről, élő és ható voltáról, és amit a zsidókhoz írt levél szerzője filozofikus mélységekbe leszállva, vagy egészen gazdag teológiai magasságokba fölemelkedve fogalmaz meg, azt az Új Testamentum evangéliumi részében Krisztus Urunk egészen egyszerűen, közérthetően a földműves és szántóvető, halász és iskolázatlan embereknek is érthető módon mondja el, amikor a magvető példázatát osztja meg velük. Ezt hallottuk az oltári igében, két nyelven, néhány perccel ezelőtt, hogy kimegy a magvető vetni, és széles mozdulattal, ma azt mondanánk, hogy pazarló módon szórja, hinti a magot mindenhova, nem törődve azzal, hogy az sziklás talajra, tövisek közé, útfélre, vagy éppen jó földbe hullik, mert bizonyos afelől, hogy ami meggyökerezik, ami végül is termést hoz, az kárpótol minden veszteségért. Nos, ugyanezt a gondolatot, amit a magvető példázatában ennyire szemléletesen, közérthetően kapunk a mi Urunktól, Jézus Krisztustól, a zsidókhoz írt szerzője már egy kicsit elvontabban, de ugyanígy nagyon szemléletesen fogalmaz meg, amikor azt mondja Isten igéjéről, hogy az élő és ható, élesebb minden két élő karnál. Az igéről van szó. Az ige, amelynek a mai magyar nyelvben gazdag jelentése van, van egyfajta világi, szekuláris jelentése. Gyerekek az iskolában már tanulják nyelvtanórán, hogy mi az ige, és ha jól felmondják a leckét, mert szorgalmasak azért, ha jól felmondják a leckét, akkor tudják, hogy az ige az cselekvést, történést és létezést kifejező szó. Nos, ez a világi nyelvben, a grammatikában így van, de valamilyen formában alkalmazható a szó bibliai jelentésére. Arra az igére is, amely Jézus Krisztussal azonosítható a János írása szerinti evangélium nyomán, ahol ugye azt olvassuk, hogy az ige testté lett és lakozott közöttünk. Vagyis az ige maga Jézus Krisztus. És amikor azt mondjuk az igéről, hogy cselekvést, történést és létezést kifejező szó, akkor ez Jézusra is vonatkoztatható, hiszen ő maga a létezés. Ahogyan Isten az égő csipkebokorban Mózesnak így mutatkozik be, hogy én vagyok, aki vagyok, úgy Jézus is ennek nyomán beszél újra és újra az én vagyok megfogalmazásokkal önmagáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok az élet kenyere, én vagyok a juhok ajtaja, én vagyok a világ világossága, és lehetne még sorolni mindazt, ahol Jézus az ige, a logosz, önmagát a létezéssel azonosítja. De az ige cselekvést is kifejező szó, mert Jézus cselekszik. Ő nem csak elmondja a magvető példázatát, hanem ő maga is, mint a magvető, belenyúl a kötényébe, az igének a gazdag tárházába, és onnan széles mozdulattal szórja a magot mindenkihez. Nem törődik azzal, hogy aki hallgatja az igét, az annak biztosan megtartója lesz-e, vagy egy kicsit feledékeny, egy kicsit lustácska. Nem törődik azzal, hogy majd később a kísértése következtében talán ez a mag el fog sorvadni, hanem ő bízik abban, hogy végül is jó földbe hullik a mag. Jézus így cselekszik, adja tovább az igét, hirdeti az igét, mert szeretné, hogyha a célhoz érne. De történés kifejező szó is az ige, mert ahol Jézus van, ott mindig történik valami. Történik valami az emberek körül, ahogyan Péter is átéli azt, először, hogy elsüllyedne, amíg a szelekre, a kísértésekre figyel, de amikor Jézusra figyel, Jézushoz kiált, hogy segíts rajtam, mert elveszem, akkor megtörténik a csoda, hogy Jézus odakap érte, kiemeli őt a habokból, megmenti az ő életét. Ahol Jézus van, ott történik valami emberek körül, emberekkel, de történik valami emberekben, az ember szívében, a titokzatos, láthatatlan folyamat, amit úgy nevezünk, hogy hitre jutás, amit úgy nevezünk, hogy megtérés, amit úgy nevezünk, hogy új életnek a megszületése, megfoganása. Ez történhet az ember szívében, Jézusnak a cselekedete, Jézusnak a szava nyomán.
bárcsak ezt élnénk át mi is, az igének ezt a gazdag tartalmát és jelentését, hogy Jézus így van, jelen, Jézus így cselekszik általunk és bennünk, és Jézussal kapcsolatban az ő közelségében ilyen csodák történnek a mi életünkben is. Az ige, visszatérve a szó általános jelentéséhez, kapcsolódik a nyelvhez, az anyanyelvhez is. Nagyon szeretem az erdélyi költő Reményik Sándor az ige című versét. Így kezdődik: vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, és áhítattal ejtsétek a szót. A nyelv ma néktek végső menedéktek, a nyelv ma tündérvár és katakomba, vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek. És a folytatásban van két ilyen szép sora: úgy beszéljen ma mindenki magyarul, mintha imádkozna, mintha aranyat, tömjént, mirhát hozna. Van, aki ismeri a verset. Milyen jó, hogy együtt mondjuk valóban. Testvéreim, én ezt a verset, Reményik Sándornak ezt a szép versét mindig úgy éreztem, hogy a nyelv megtartó erejét is kifejezi. És így is van. De ezen a mai istentiszteleten, ezen a mai kétnyelvű istentiszteleten, hadd mondjam, magyarként, elkötelezett magyarként, hogy a szlovák nyelvnek a megbecsülése, a szlovák örökségnek, a tirpák, tót örökségnek a megbecsülése, a nyelvnek a megőrzése, továbbadása, az gazdagodást jelent. Soha senki ne szégyelje azt, hogy ezt a nyelvet tanulja, műveli. Soha senki ne szégyelje szüleinek, nagyszüleinek a nyelvét. Törekedjünk arra, hogy ennek a megőrzésével, átadásával, tanulásával gazdagabbak lehetünk. A Reményik persze azt írja, hogy a nyelv ma néktek végső menedéktek, azért annyira keresztjén emberként, bár ő is az volt, de mégis korrigáljuk talán Reményik Sándort, hogyha nem is a végső, de az utolsó előtti menedék a nyelv. Mert a végső menedék az az Úr Jézus Krisztus, aki fölülemelkedik nyelveken, aki egyaránt megérti a magyarul és szlovákul mondott imádságot, aki számára ugyanúgy fontos egyiknek és másiknak az üdvössége, sőt, aki azt szeretné, hogy egyik a másik hite által erősödjék, felekezeti vagy éppen etnikai határokat átlépve, hogy testvér a testvér együtt tudjon élni és szolgálni, és régebbi vagy éppen újabb sérelmeket félre tudjanak tenni a nemzetek és nemzetiségek, meg tudjanak bocsátani egymásnak. És szeretett testvéreim, hol, hanem az egyházban tudnánk jó példával előjárni, megpróbálva jóvá tenni, kiküszöbölni mindazt, amit politikusok elrontottak, ahol újra és újra szítják az ellentétet, ahol újra és újra előhúzzák a nemzetiségi kártyát, választások közelettével majd különösen is, ahol újra és újra félni kell attól, hogy egymásnak ugrasztanak embereket, hol, ha nem az egyházban kell meghirdetnünk a megbékélés lehetőségét, a megbocsátást, az új kezdést, az összetartozást. És a reformációi örökséget vallanunk el, az anyanyelvi ige hirdetésnek a lehetőségét, sőt kötelezettségét. Meg kell adnunk ennek lehetőségét, ha valaki szlovákul akarja hallani Isten igéjét, hogy hallhassa azt. És ugyanígy a Szlovákiában, vagy Erdélyben, vagy Kárpátalján, vagy Nyugat-Európában, vagy a tengeren túl élő magyaroknak ugyanúgy meg kell adni azt a lehetőséget, hogy ők Isten igéjét magyarul hallgathassák. És a kétnyelvűség persze különösen is nagy érték, ha valaki mind a két nyelven olvashatja Isten igéjét. Vannak ilyen bilingvis, kétnyelvű bibliák, ajánlom mindenkinek, szlovák-magyar kétnyelvű új szövetség is van, aki érti, olvassa mind a két nyelvet, használja ki ennek a lehetőségét, hogy az egymás mellett álló szakaszokat összehasonlítja. Higgyétek el, testvéreim, gazdagodtok ezáltal, az igének a mélyebb, gazdagabb jelentését fogjátok meglátni és fölfedezni. Ne szégyeljétek a hagyományokat. És ma ezen a gyülekezeti tirpák napon ne szégyeljétek a kezdeteket. Ahogyan az ősök az Alföldről ide érkeztek a földes urak hívó szava nyomán, és a szabad vallásgyakorlat lehetőségét és esélyét megragadva, itt telepedtek le ezen a földön. Olvastam sok mindent az ő életükről, a kezdetekről, ahogyan fontosnak érezték a hagyományok megtartását, ahogyan Isten igéinek hallgatására a tanya bokrokból 8-10 kilométer gyalogoltak, hogy eljussanak az Isten tiszteletre, és részesedjenek a gyülekezet közösségében és a szentségekben. Ahogyan olvastam a nagy templomba, férfiak és nők úgy érkeztek, hogy a férfiak hozták a fiaikat, az apák hozták fiaikat, az édesanyák hozták leányaikat, és együtt leültek a templomba, és olvastam, hogy mennyire fontosnak érezték azt, hogy együtt vegyenek részt az Isten tiszteleten, hiszen azt érezték, hogy ez a hagyomány, ez kötelezi őket. És ahogyan képesek voltak a templom szentelési ünnepet újra és újra megtartani, és vendégeket látni a hosztyina keretében, vagy ahogyan megőrizték a koledálásnak a hagyományát, ahogyan a pap és a rektor a kántorral és fiatalokkal elmentek gyülekezetekből a családokat meglátogatni, akkor a lelkipásztor meghallgatta a híveknek a panaszát, megismerte az életét, examinálta, vizsgálta a gyermekeknek a hitét, és közben a zsákos emberek pedig az adományokat gyűjtötték össze az egyház javára. Vagy olvastam, ahogyan a templomi istentisztelet mellett fontosak voltak a házi áhítatok, ez a különös kegyesség, hogy nem csak a templomban, hanem otthon is áhítatokat tartottak a családfő vezetésével, és a Tranoscius énekeskönyvek egy kisebb példányát vitték magukkal a templomba, mert énekeskönyv nélkül nem mentek a templomba, és a Tranosciusnak a nagyobb példányával pedig otthon tartották a házi áhítatokat. És ez a kegyesség, amely formálódott a Tranoscius énekeskönyv és imádságos könyv segítségével, nemzedékről nemzedékre hagyományozódott. És olvastam olyan kicsit derűt fakasztó történeteket is, hogy amikor megérkeztek a templomba, akkor előírás szerűen, mielőtt leültek volna, rövid imádságot mondtak, a férfiak a kalapjukat tartották a szájuk elé, és úgy mondták az imádságot, az asszonyuk az énekes könyvet tartották maguk elé, és úgy mondták, de van olyan följegyzés is, hogy az asszonyok az énekes könyvbe szívesen tettek virágot, mert prédikáció közben azt szagolgatták, mert az űzte el az álmot. Most talán most nem kell szagolgatni a virágot, én remélem, hogy nem szükséges ilyen külső áloműzést igénybe venni, de azt gondolom, hogy az ébredés minden értelemben, a lelki ébredés igenis jellemző volt erre a vidékre, és ebben a gyülekezetnek ma is nyitottságot kell tanúsítani, hogyha Isten szent lelke úgy akarja, akkor ma is lehet ébredés Nyíregyházán, nem kell ehhez virágokat szagolgatni, hanem azt a hirdetett igét, az elvetett magot kell megbecsülni, hogy Isten ébredést munkáljon itt, ebben a közösségben is. Milyen jó, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki beszélő Isten, aki újra és újra az igéjét hirdeti, ahogyan a Szentírás legelső lapjai már ezt olvassuk, hogy szólt az Isten, legyen világosság, és lett világosság. Vagyis Isten a szavával, a teremtő szavával hozta létre ezt a világot. Milyen jó, hogy nekünk beszélő Istenünk van. Ahogy a latinul ezt mondják, Deus loquens, beszélő Isten. És ennek nyomán a gyülekezet, Ecclesia colloquens, beszélgető gyülekezet lehet. Mivel az Isten az igéjét adja nekünk, ezért mi is ezt az igét adhatjuk tovább, egymás zsoltárokkal, igével vigasztalva és erősítve, beszélgetve, ahogyan az emmausi tanítványok is beszélgettek egymással útközben egymással. Néhány hete volt csak a bibliai imahét, akár az Alias, akár az ökumenikus imahét, mind a kettőn az emmausi tanítványok története volt a központi gondolat, és ezek a tanítványok is beszélgettek útközben, Isten igéjét idézték föl, a Jézussal kapcsolatos eseményeket osztották meg egymással, de akkor vigasztalódtak meg igazából, amikor maga Jézus ismeretlen vándorként maga Jézus szegődött utitársukul, és ő vigasztalta őket a maga szavával, és amikor célba értek Emmaushoz, akkor a kenyér megtörésével, mint egy fölfedte a titkát, az ige mellett, a hirdetett ige mellett ott volt a szentség, vagyis létrejött a kis gyülekezet Emmausban. Mi is az igét és a szentséget, a hallható és a látható igét megbecsülve lehetünk gyülekezet, és átélhetjük azt a csodát, hogy az ige közösséget teremt, hogy az ige az vigasztal és bátorít. Hogy az ige, amelyről a zsidókhoz írt levél szerzője ezt mondja, olyan, mint a két élő kard, élő és ható. Milyen a két élő kard? Valahol azt olvastam, hogy olyan, hogy azzal lehet támadni is és védekezni is. A jó harcos tudja, hogy mikor kell egyik oldalát vagy másik oldalát fordítani, attól függően, hogy támadni vagy védekezni akar. Kicsit profán a példa, de asztali teniszben is ez van, hogy a kínaiaknak, a japánoknak a csoda ütői olyanok, hogy az egyik felét inkább védekezésre, a másikat inkább támadásra tudják használni. Nos, Isten igényénél is fontos az, hogy egyszerre tudjuk a másikat megszólítani, ha úgy tetszik, hit vitában Isten igéjét alkalmazni. De ha szükséges, akkor a védekezésben, az apológiában is használni tudjuk, a tévtanításokkal kapcsolatos kísértések közepette, úgy, ahogy a Jézus is a kísértésében, a 40 napos bőtölése során Isten igéjét tudja a sátánnal szembe szegezni, és a rosszul idézett szentírást korrigálva immár jól idézi Isten szavát. Ilyen értelemben mondhatjuk, hogy Isten igéje olyan, mint a két élő kard. De Isten igéjéről azt is olvassuk, hogy élő és ható. Ugye Lukács evangélium a 8. része a magvető példázatával kapcsolatban a maghoz hasonlítja Isten igéjét. Egyszer olvastam valahol, hogy találtak egyiptomi gabona magokat évszázadok, évezredek múltán, és állítólag kicsiráztatták azokat, és megtörtént a csoda, hogy a mag magában őrizte az élet erőt, és évszázadok, évezredek után is kicsirázott. Ezt jelenti, hogy Isten igéje lehet, hogy Ézsaiás korában íródott sok ezer évvel ezelőtt, vagy Lukács evangélista írta 2000 évvel ezelőtt, de újra élő és ható lehet, hogyha azt halljuk, hogyha azt olvassuk, hogyha a szívünkbe fogadjuk. Élő és ható. A görög szövegben a ható ezzel a szóval használatos energész. Logos energész. Az energia szó van ebben. Isten igéje tele van energiával. Isten igéje tele van életerővel. Isten igéje megóv minket attól, hogy enerváltá, fáradtá, csüggetté váljunk, és új energiát ad. Mit nem adnak fiatalok azért, hogy energiaitalokat öntsenek magukba? Nos, nekünk nem kell ilyen mesterséges italokkal, káros veszélyforrásokkal magunkat tukmálni, hanem Isten igéje jelenti ezt az energia ételt, ha fogyasztjuk az élő kenyeret, az élet kenyerét, magát Jézust. És Isten igéje, ahogyan folytatódik a zsidókhoz írt levél szerzője megfogalmazásában, áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválasztásáig. Testvéreim, azt gondolom, hogy itt már nem is a kardot láthatjuk ebben a képben, hanem az orvosi szikét. Isten igéje olyan, mint az orvosi sziké, amellyel nagyon veszélyes műveletet végez az operáló sebész. Nagyon vigyázni kell, hogy hol vágja a sebet, hol avatkozzon közbe, de ez a műtét, ez a beavatkozás életmentő lehet. Behatol a legrejtebb részekbe is. Isten igéje, mint az ultrahang, minden föltár. Az ultrahang vagy a röntgen megmutatja az embernek a rejtett titkait is, a rejtett szemmel nem látható vonásokat, a csontokat vagy a sérüléseket. Amikor szegény lelkész testvéremnek a karja eltört téli időben megcsúszott, nyilván ott is a röntgen volt az, ami megmutatta, hogy hogy helyezkednek el a csontok. Nos, így van Isten igéje, megmutatja azt, amit az ember a maga szemével nem lát, hanem kell ez az igei röntgen, az igei ultrahang, hogy föltárja a rejtett titkokat, és adott esetben a sebészi beavatkozás megtörténhessék. És Isten igéje ítélő ige, megítéli a szív rejtett gondolatait és szándékait, mert neki kell majd számot adnunk, az Istennek. Mit jelent ez? Hogy az ige mérlegére kell helyeznünk, bár földi életünk során is életünket, cselekedeteinket vagy szavainkat. Hogy azok nem találtatnak-e könnyűnek, nem úgy élünk, nem úgy cselekszünk, nem úgy teszünk-e, hogy azzal méltatlanok vagyunk Isten igéjéhez. Nem olyan-e az egész életünk, hogy megméretünk és könnyűnek találtatunk. Az ige mérlegére kell helyeznünk egész életünket, már most is. És egy Isten tisztelet látogatás, egy gyülekezeti közösség vállalása lehetőséget ad erre, hogy az ige mérlegére helyezzük magunkat. De az igazi számonkérés majd az utolsó ítéletben lesz, amikor megméretünk. Amikor mindannyiunknak leplezetlenül kell megállnunk Isten színe előtt. Amikor ez az isteni átvilágítás valóban megtörténik, ahol már végképp semmi, de semmi rejtegetni valónk nem lesz. Ezt mint egy elővételezi ez az ige, amikor ezt mondja, nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt, neki kell majd számot adnunk. Aki már átélte a meztelenségnek, mezítelenségnek ezt a formáját, hogy sokszor milyen megalázó lehet, gondolok egy katonai sorozásra, magam is átéltem ezt, amikor úgy kellett megállnunk kínos módon egymás előtt, katonaorvosok előtt, hogy nem volt semmi takargatni, rejtegetni valónk. De mi ez a mezítelenség ahhoz képest, amit valaki az utolsó ítéletben kell, hogy átéljen? Vagy olvastam egy lelkipásztorról, akit nagyon becsültek gyermekei, és azt mondták, református lelkipásztorról van szó, hogy ő mindig a palástos énjével tudott igazából tekintélyt sugározni. De amikor ez a lelkipásztor ott feküdt a halálos ágyán, akkor már nem a fekete palást takarta az ő testét, hanem egyetlen egy fehér lepedő. Át kell élnie lelkipásztornak is, gyülekezeti tagnak is ezt a sorsot, ezt a kiszolgáltatottságot, amikor már nem véd a Luther kabát, amikor már nem véd a keresztény életnek a külső formája, hanem amikor ilyen kiszolgáltatottsággal, de mégis reménységgel állhatunk meg az Isten színe előtt. Vagy hagyd mondjak még egy példát. Olvastam egyszer egy politikai elítéltről, aki a Váci börtönben raboskodott az 50-es években. Nagyon vágyott már arra, hogy gyónjon. És erre persze ott, akkor az 50-es években, a Váci börtönben nem volt lehetőség. Egy alkalommal aztán végre-végre zuhanyozni vitték a rabokat, talán 2-3 naponta volt erre lehetőség, hogy legalább a hideg zuhany alatt megálljanak, és őt, ezt a keresztény embert történetesen egy ugyancsak politikai jogból elítélt katolikus pappal osztották be egy zuhanyrózsa alá. Ott álltak perceken keresztül a zuhanyrózsa alatt, mezítelenül, és ott akkor gyónni tudott ez a testvérünk. És a pap ott akkor föloldozta. Milyen megrendítő, a gyónó és a gyóntató egyaránt mezítelenül áll, mert Isten előtt senkinek sincs rejtegetni valója. Zsida Jenő egy kedves versét hadd idézzen végül ebben az összefüggésben. Ez a címe Hálóink nélkül. Fölvetem, és némán eltűnődöm, mi is lelt tegnap engemet. Ruháimat már szálig levetettem, még nem vettem föl hálóingemet, egyedül álltam, kissé tétovázva szobámban, egyedül és mesztelen. S a villanyt aztán lassan elcsavartam. Írtózatos sötét lett, esztelen és irgalmatlan, végtelen sötétség. Este, melynek szinte már teste van, A pillanatok estek és zuhogtak, és én dadogtam. Késő este van, éjszaka is talán, s ki tudja, reggel virrad-e így sűrű sötétre még, s nem nyele magába mindörökre e kátrányos, fekete sűrűség. Eszembe jutott minden, ami rossz volt. Rossz gondolat, vers, csók, kihűlt falat. És annyi régi sápat ismerősöm, ki messze van, vagy lent a föld alatt. És hirtelen és furcsán ráijedtem, hogy ami eddig élt, csak a ruha, kabát, kalap, harisnya és cipő volt, nadrág, nyakkendő, kesztyű és puha ing, mely fedez és véd a zord hidegtől. Véd és takar magamtól engemet. Jaj, elvesztettem minden szál ruhámat, önmagamat és védő ingemet. Nem vagyok már senki tisztelt barátja, akit köszönteni illik. Nem vagyok senki teremtett asszony szeretője, se lapok munkatársa nem vagyok, se kártyapajtás, törzsvendég a klubban, se szerkesztő úr többé nem vagyok, se vándor, aki meredélyre kaptat, se út, se cél, és költő sem vagyok. Csak ember, aki minden idegével lágy takaró, s melengető vacok után sír, és csak áll a nagy sötétben, s mesztelenül Isten előtt vacog. Szeretett testvéreim, amikor 60. vasárnapján, immár nem a vízkereszti ünnepkörben, hanem az előbőti időben vagyunk, valahol már megtesszük az első lépéseket a Golgota felé, és bízunk abban, hogy Jézus Krisztus nem a mi cselekedeteinkért, hanem egyedül hitből és kegyelemből üdvösséget készít nekünk, és ezért, amikor majd leplezetlenül megállunk az ítéletben, akkor nem azért kerülhetünk, reménységünk szerint, az üdvözültek oldalára, mert mi olyan jók, vagy akár csak olyan hívők vagyunk, hanem azért, mert a szeretet Istene betakarja mezítelenségünket szeretete palástjával. Megoltalmaz minket ettől a vacogástól, a szégyentől és a kiszolgáltatottságtól, és hitből, kegyelemmel üdvösséget ajándékoz nekünk. Erre készüljünk Isten igéjének szorgos hallgatásával, tanulmányozásával, továbbadásával, úgy, ahogyan mai igénk is fogalmaz, mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézusunk, hogy betakarsz minket irgalmat palástjával. Bocsásd meg mindazt, amit vétettünk ellened és egymás ellen. És köszönjük, hogy teremtő, újjáteremtő szavaddal, a te szent igéddel új életet adsz nekünk. Add, hogy ebben járjunk felszabadult örömmel és hálaadással. Amen.
Jézus a te beszéded, terjed jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked, kíméled bűneinket, vigasztaljon bánatunkra, áldó hét.
azonban új korszak kezdődő kivétház a történetében. Az elnéptelenedő település egyik tulajdonosa, gróf Károly Ferenc elhatározta, hogy új telepesekkel népesíti be a helységet. Az 1753-ban kiadott telepítési pátens földet, adómentes éveket, vallásszabadságot ígért, és hogy évente csak egy aranyat kell fizetniük az új lakosoknak. A kedvező feltételek nagy vonzerőt jelentettek. Petrikovics János, Szarvasi Csizmadiak szervező munkája nyomán, főleg Békés megyéből érkeztek, Novák Ajkú, evangélikus vallású gazdák, akikhez Zólyom, Liptó, Bars, Nógrád, Holm, Gömör és más megyékből további telepesek csatlakoztak. Első papjuk Vandik Márton volt. Az intenzív betelepülés nyomán Nyíregyháza határát szállásokra osztották, és teljes művelés alá vették. A szállásokból alakultak ki a ma is létező bokortanyák. A földművesek mellett iparosok, kereskedők és értelmiségi foglalkozások is érkeztek Nyíregyházára. Az egyre népesebb település 1786-ban mezővárosi rangot, évi 4 országos vásártartásának jogát nyerte el. A kiváltságoknak köszönhetően a 18. század második felében fejlődési nagy léptékű volt. Igaz, az evangélikus vallású lakosoknak meg kellett küzdeniük az ellenreformációval. Második József türelmi rendelete után azonban felépíthették saját templomukat, amely megerősítette a városi közösséget. A gazdasági fejlődés eredményeként 1803-ban, majd 1824-ben Nyíregyháza városa mindkét földesurát, Dezsőfű és Károly család megváltotta magát, feudális terheitől nagy pénzzel megszabadult. 1837-ben királyi privilégiumot nyert el, ami további fejlődésének, a megyeszékhelyi válásának teremtette meg feltételeit.
Jezsisi tájékok lágymor, szászennyámor hozzám lázdroj, orgyede túzsi múprinje, zjászámi tárnyed úgy prinje. Ó Jezsisi, ó Jezsisi, rosszintja rászott jiszickát, Panie kum nie zaograt, wisi was mutku pocieszył, a strapienia wyswobodził. O Jezusi, o Jezusi.
Nikt nie jedzie się na świcie, nad wujemę no presete. Keď tebe, drahý poklad mám, márnosti sveta nič žiadam. O Ježiši, o Ježiši.
Keď si na teba spomínam, od tvoju mene rozjímam, duch môj pre veľkú radosť prežíva pravú bláženosť. O Ježiši, o Ježiši.
Rozpáluj mi lásko srdce, nech ťa miluje vždy viacej, keď umriem, nech tebe prídem a na veky s tebou budem. O Ježiši, o Ježiši.
Tibreda. Oženil sa rak Tibreda, veľú tak. Nemá ho tak, že na rada, ani zapeta. Dámo prosí, dámo prosí, dámo dojeda, lebo hodí vovče z kozy miesto obeda. Smeje sa mu. Aký chlapí taká porcia? Tak ho trapí, čo na tým ho obíja. Nie žedví pre štrikomíne, babi treba prať. Ja si idem po doline konia prevetrať. Berne metlu a už letí, ako kometa, a on hudá tu bez metí, bratov kometa. Na potoku potom plače hraši na ženu, a si jej sukňou zlotne plače bratu zmočenu. Kde komu som hlavu píril, iba žene nie, rohatými posvietili, a to žene nie. Černo viedol, Шерди радио так и на дугу. Не, то рисом кашу ходи, лапом на другу. Не, то рисом я до одежки, ако я ходи. Воняло ми спод покрявки, ако на ходи. А тераз на суха слама, крутці омина, стрига жена сходила на споза комина. Лаки брада, а чиєй то лож? Так у нас є, а ти тада, заробна ти грош. Сам си крадо, сам си кварив, то є знама вец. Сам си в руску кашу варив, так ю сам ає. Сам си тягай, попіє копе свою тарігу, хто в мухему яму копе, падне на стрігу.
Уж магярул, рівіде.
А мешек мекрінідették а нив іретет, мерт од мінніг а йо győзет, а рост педіг мекапта мєтто бюнтетесет. Erről szól ez a tanmese is, amelyben egy rossz ember mindenkiből húnyfűzött, mindenkinek kárt okozott. Azzal büntette őt a sors, hogy egy lusta és házsártas asszony kapott feleségül, és minden házi munkát is neki kellett elvégezni.
Будь воля твоя, або небі, так і на землі. Хліб наш каждодені дай нам днес, а отпусть нам вини наше, ако ми отпущаме винникам своїм. І не уводь нас до покушення, але збав нас злого, лебо твоє є кралоство і моц і слава на веки. Амен.
Ми отчем тут порушуємо.
Most pedig a tirpák jellemről, kegyességről fogunk hallani egy nagyon rövid tudósítást. Balto Ézsikó testvérünk fog megörvendeztetni őket.
Kedves testvérek, 1931-ben megjelent egy országos monográfia Magyarország városairól, megyeiről. A múlt évben a megyei levéltárba a Nyíregyházára vonatkozó kötetet lapozgattam, és abba bukkantam rá egy tirpákokra és róluk szóló jellemzésre. Nagyon megragadott engem, mert én is így ismertem meg a tirpák embereket, úgyhogy akkor szóra kimásoltam. Mikor meghallottam, hogy most itt milyen alkalom lesz, akkor felajánlottam, hogy elolvasom. Az igazgató lelkész úr egyetértésével és biztatásával veszem ezt most. A tirpák jellemző tulajdonságai. A tirpákot mély vallásosság, tiszta erkölcsi felfogás, jó családi élet, békeszeretet, jókedély és nagy szorgalom jellemzi. A tirpák vallásossága. Fő erősségük a vallás, amiben az evangélikus követik leginkább. Nem csak templomba járás náluk a vallásosság, az öregek minden reggel este Bibliát olvasnak, imádkoznak otthon is, pedig minden nap elmennek templomba. A tirpák erkölcse. Mély természetű vallásosságán alapul erkölcsössége is. A tirpák kocsma helyett templomba jár vasárnaponként. Kimaradó fiát még legény korában is elveri a tirpák, az esett lánynak pedig mennie kell a háztól.
Dicsérjük Istent a 380. énekkel!
Thank you.
Tisztelendő püspök úr, igen nagy szeretettel és tisztelettel megköszönöm a gyülekezet nevében, hogy a meghívást elfogadta, és igehirdetési szolgálattal jött közénk. Nagy öröm mindannyiunk számára. Isten áldását kívánom életére, családjára és szolgálatára. Ugyanakkor nagyon szépen köszönjük Gulyácsiné Fabuja Hilda szolgatársamnak is a jelenlétét és szolgálatát ez alkalommal. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ellátogatott ide Nyíregyházára. Nagy szeretettel köszönöm meg diákjainknak, tanulóinknak ezt a felemelő kis műsort, amivel gazdagították a mai istentiszteletünket, ünneplésünket. Isten áldjon meg benneteket, és adja Isten, hogy évenként meg lehessen ezt ismételni minél gazdagabb műsorral. És felhasználom az alkalmat, hogy megköszönjem Endrefi Zsolt presbiter testvérünknek is, mert ezt az emlékkezést, ezt az ünnepet ő szervezte meg a tanulókkal. Köszönjük szépen! Megköszönjük Martinovszky igazgató úrnak is a szolgálatát, de úgy látom, hogy már időközben elment.
Útba van Szlovákia
felé. Igen, útba van Szlovákia felé. Időközben megérkezett az Esperes asszony is, őt is nagy szeretettel köszöntjük közöttünk. A hirdetések következnek. Testvéreink, figyelmébe ajánljuk a hétközi istentiszteleti alkalmainkat is. Kettől péntekig reggel 8 órakor reggeli áhítatot tartunk a gyülekezeti teremben. Hétfőn 17 órától bibliaóra, kedden 17 órától női bibliaóra, szerdán 17 órától esti istentisztelet, vasárnap ugyancsak esti istentisztelet van. A hétfői napon pedig iskoláink tartják áhítataikat a templomban, illetve az iskola dísztermében. Gyülekezetünk énekkara vasárnaponként délután 6 órakor tartja próbáit. Mindezekre az alkalmakra szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket. Az evangélikus általános iskola 6 héten át tartó iskolai előkészítő, képességfejlesztő foglalkozásokat indít, melyre szeretettel várják a leendő első osztályosokat szüleikkel együtt. Az első alkalom február 10-én szerdán 16 órakor lesz megtartva. Hirdetem testvéreimnek, hogy az evangélikus élet 250 forintért vásárolható meg a kiáratnál. Hirdetem, hogy megérkezett a csendes percek áhítatos füzet is, amit a lelkészi hivatalban meg lehet vásárolni. Most pedig Fabényi Tamás püspök úr ajánlotta fel, hozta el az általa írt könyvet Keken Andrásról, és ez a könyv is megvásárolható 1400 forintért. Hirdetem testvéreimnek, hogy a Magyar Ökumenikus Segélyszolgálat gyűjtést hirdet a haiti földrengés áldozatainak megsegítésére. A pénzbeli adományokat a lelkészi hivatalban lehet befizetni, melyet majd egy összegben fogunk továbbítani. Hirdetem a kistemplomi gyülekezet számára, hogy csütörtökön délután 5 órakor tartunk itt bibliaórát, konfirmációi előkészítőt pedig, csütörtökön 4 órától tartunk a sarokszobában, pénteken pedig 14:30-tól a gyülekezeti teremben. Hirdetem testvéreimnek, hogy Isten tisztelet után szeretett vendégség lesz a gyülekezet lelkes nő és férfi tagjai, tirpák finomságokat készítettek, minden kedves testvérünket szeretettel várjuk a szeretett vendégségre, ez az udvaron hátul a sarokszobában lesz. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük körünkben Benczúr László testvérünket, az egyházkerület felügyelőjét, aki szeretné a gyülekezetet is néhány szóban köszönteni.
Kedves testvéreim, nagyon sok lehetőségem és alkalmam van, hogy püspök urat elkísérjem különböző szolgálataira. Ezek többnyire kerek évfordulóra való felkérések, különböző gyülekezeteknél, 100-200 éves templomépítésnek a hálaadó Isten tiszteletei. Ilyen alkalomra, mint a mai, még nem is volt igazából alkalmam, hogy ilyen alkalommal részt vegyek. Ezért különös szeretettel és örömmel kísértem ma is el püspök urat. Mert ez a gyülekezet most nem egy kerek évfordulóra emlékezik, hanem az őseire emlékezik. És az ősökért ad az Úristennek hálát és köszönetet. Hogy ezek az ősök a hitüket annak ellenére, hogy nehéz körülmények közé kerültek ide, Nyíregyháza területére, mégis meg tudták őrizni. Mégis olyan erős volt a hitük, hogy minden ellenséges intézkedés ellenére is meg tudtak maradni hitükben. Felépítettek egy kis fatemplomot, amit röviddel utána le is kellett bontaniuk titokban, és eltüntetni a nyomait is, és valahol a súlyán bokorban kellett megőrizniük, eldugva a haragjukat. De erőt és reménységet adott ennek a kis maroknyi gyülekezetnek arra, hogy templomot építsen. Nem is akármilyen templomot, hiszen Magyarország egyik legszebb, legnagyobb evangélikus templomának örülhetünk a mai napon is. Ez a gyülekezet erős volt. Erős volt, mert a hite volt erős. Erős volt, és fel tudta építeni azt a templomot, amit a hatóságok azért írtak elő akkorára, mert abban reménykedtek, hogy nem lesz erejük felépíteni. Mégis felépült ez a templom. Erről a templom építésről Vietoris István egy nagyon szép versbe foglalt összeállítást készített, ahol nem csak a templom építésnek a körülményeiről számolt be, hanem az akkor élő evangélikus testvéreinknek, családjainknak az életéről is. És amikor a templom felépült, akkor jelentette be a főjegyző, hogy a hatóságok Nyíregyházát várossá nyilvánították. És a záró gondolatai így szóltak. Hírpáknocsú volt a világ. Én büszke vagyok rád. Egyszerű, hűséges dolgok munkása hazámnak. Egyszerű, dolgos, hűsége munkása hazámnak. Ez volt, ez marad ő ezután is minden időben. Itt a homok közepén verítékét ontva, jövődért él, hal, küzd ez az év. Érted, te szegény Magyarország. Azt hiszem, hogy ez a lelkület, ami jellemző volt 200 évvel ezelőtt őseinkre, ez a lelkület ma is nyomon követhető evangélikus testvéreinkben, azokban a tirpák leszármazottakban, akik itt élnek közöttünk, és bármikor itt vagyunk Nyíregyházán, ez megtapasztalhat. Én kívánom, hogy ez a lelkület, ez a lelkiség hosszú időn keresztül őrződjék ebben a gyülekezetben, ameddig ez a gyülekezet fennáll. Erre ad reménységet az az ifjúság, aki ilyen szépen megtanulta a mai napra azt a kis ünnepi összeállítást, amivel megőrvesztetett bennünket. Erre szolgál az is, hogy itt lehet közöttünk egyházunknak a szlovák istentiszteletekért felelős lelkésznője is. Erre utal az is, hogy ilyen szép számban megjelentünk itt együtt. Én magam is azért személyes kötődéssel is vagyok a nyíregyháziak és a tirpákok iránt, hiszen volt olyan ősöm, aki itt szolgált ebben a gyülekezetben úgy 150 évvel ezelőtt. De családomnak a híressége Bencz úr Gyula volt a tervezője a templom festményeinek az elkészítésével. de igazából a legfontosabb, hogy szarvasról származom, legalábbis édesapám családja szarvasról származik, arról a szarvasi közösségből, Tóth közösségből, amelynek egy része 250 évvel ezelőtt, az a 300 ember eljött ide Nyíregyházára. Nem szerencsét próbálni, hanem annak a reményében és tudatában, hogy ígéretet kaptak arra, hogy itt a hitüket szabadon gyakorolhassák. És ez volt a legfontosabb. Az én őseim ott maradtak Szarvason, de a család egy része abban a 300-as gyülekezetben szintén fölkerekedett, és azóta is itt élnek valahol Nyíregyházán. Végezetül egy igét választottam ki ennek a kedves gyülekezetnek a számára. Elhoztam azt a kis Bibliámat, amit mindig magammal hozok egy-egy ünnepi alkalomra, amit kolozsvári teológiai professzortól, édesapám kedves professzorától kaptam, amikor megszülettem, tehát 67 évvel ezelőtt. És ebbe rejtettem be most azt az igét, amit a szívére helyeznék a gyülekezetnek. Mózes 5. könyvéből származik. Nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi vég között a legnagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi vég között, hanem azért választott ki titeket, mert szeret benneteket az Úr. Ezt a szeretetet kell, hogy érezzétek, testvéreim. Ez a szeretet kell, hogy adjon nektek is, ugyanúgy, mint ahogy 250 évvel ezelőtt a hírták őseiteknek. Ez a szeretet, az Úristen szeretete kell, hogy adjon erőt nektek ahhoz, hogy a ma sem könnyű életünket el tudjátok viselni, abban a hitetteket meg tudjátok őrizni, gyerekeiteknek át tudjátok adni, mert ez a különbözőség is. Erős várom Isten.
Most pedig Gulácsiné Pagula Hilda, a testvérünk szeretne néhány szót szólni az ügyetekben.
Nagyon röviden, mert már elszaladt az idő. Megdicsértem a gyerekeket, hogy milyen jól bírják egy kicsit elhúzódó viseltiszteletet, de hát ez ilyenkor itt szokott lenni, amikor ünnepe van egy gyülekezetnek, és én meg vagyok 60, de először is hadd köszöntöm a szeretettel az őseire, Isten iránti háladással emlékező nyíregyházi gyülekezetet a kis szlovák gyülekezet nevében és a szlovák szolgálat nevében is. Egy zsoltár van a szívemben, ezt szeretnék megosztani a testvérekkel. Jó dolog az Urat dicsérni, jó dolog az őseink nyelvén is dicsérni az Urat, és nagyon köszönöm a tanárnőnek, a presbiter testvérünknek, a gyerekeknek ezt a lelkesedést. Én biztos vagyok abban, hogy a mi őseink is örülnek a mennyben, amikor az ő nyelvükön elhangzik egy ének, egy imádság, egy ige, mert ez összekölti a nemzedékeket, és így válhat valóra a századik zsoltárnak az a verse, hogy nemzedékről nemzedékre való az Úr Isten kegyelme. Én szeretnék ajándékozni egy szlovák énekeskönyvet a gyülekezetnek. Elég sokat voltunk kapcsolatban a presbiter, Endrefi Zsolt presbiter testvérrel. Éneket kerestetett velem a Tralosziusból, de jó volt, mert én is forgattam a Tralosziust. Hatszoltunk, ez nem ez. Szóval, hogy ne legyen milyen gond a jövőben, nagy szeretettel hadd adjak át, akkor tudom, lelkész úrnak, vagy...
Ott lesz az oltárom.
Egy szlovák énekeskönyvet. Benne van az úrtól tanult imádság, a hiszek egy, azt is meg lehet tanulni.
Jövőre szeretnék, jövőre. Ez már 2011, bocsánat.
10 forrant alatt is, tehát mindig egy valami. Sok áldást kívánok továbbra is.
És az emberek iránti szeretetben gyarapodjunk. Kételkedő és hitetlenkedő testvéreinknek pedig mutasd meg végtelen szeretetedet, hogy hozzád megtérjenek és benned megtalálják lelkük békességét. Jézus Krisztusért kérünk,
Urunk, hallgass meg minket!
Vedd oltalmadba kegyelmesen a világi felsőbséget és minden előjárónkat, hogy országunkat isteni akaratod és jó tetszésed szerint kormányozzák, hogy mindenben az igazság érvényesüljön, a gonoszság pedig visszaszoruljon, és mindnyájan csendben és jó békességben élhessünk. Jézus Krisztusért kérünk,
Urunk, hallgass meg minket!
Add meg nekünk azt is, hogy ellenségeinket és rossz akaróinkat is igazán tudjuk szeretni, és azok irántunk megenyüljenek, és velünk békességben élni kívánjanak. Jézus Krisztusért kérünk,
Urunk, hallgass meg minket!
mindazokat, akik szomorúságban, betegségben, halálharcában vagy más nyomorúságban vívódnak, és azokat is, akik az igazságért és szent nevedért háborúságot, fogságot vagy más üldöztetést szenvednek, vigasztald meg Istenünk szent lelkeddel, hogy mindebben atyai akaratodat ismerjék fel és fogadják el. Jézus Krisztusért kérünk,
Urunk, hallgass meg minket!
És jól lehet bűneinkkel igazságos haragodat, és minden büntetést igazán megérdemeltünk, mégis kérünk téged, hű és irgalmas atyánk, ne emlékezzél ifjúságunk vétkeire, sem a mi bűneinkre, hanem inkább emlékezzél meg végtelen jóságodról, kegyelmedről és irgalmadról, és kímélj meg minket minden súlyos testi és lelki csapástól. Óvd meg minket kegyelmesen háborúságtól, vérontástól, ragályos és veszélyes betegségektől, elemi csapásoktól, ínséges időktől. Óvd meg minden idegen és káros tanítástól, erőnket meghaladó lelki megpróbáltatástól és a hirtelen gonosz haláltól. Jézus Krisztusért kérünk,
Urunk, hallgass meg minket!
Áld meg a keresztény nevelést, minden becsületes munkát és kenyérkeresetet, minden tudományt és nemes művészetet, és engedd, hogy a föld megadja termését és mindazt, ami a test táplálására kell. Jézus Krisztusért kérünk,
Urunk, hallgass meg minket!
Add meg nekünk mindezt kegyelmesen, Jézus Krisztusnak, a Te egyetlen fiadnak, ami szeretett Urunknak és megváltónknak kínos szenvedéséért és haláláért, aki veled és a Szentlélekkel Istenként él és uralkodik örökkön örökké.
Amen. Bohatý Bože, Ty si prameňom všetkého požehnania, z ktorého pochodia všetky dobré dary. Celého srdca Ti ďakujeme, že si nám dal najväčší dar, aký v nebi bol, svojho Syna. Ďakujeme Ti aj za Tvoje slovo, aj za Tvoje slova a za časné dary, ktoré si nám dal. Pane, sme príliš nepatrní na všetko milosrdenstvo, ktoré si nám preukázal. Ochraňuj nás, nám dušu pred nespokojnosťou a ochráň ju aj pred žiadosťou o zemské bohatstvo. Cesta do večnosti je taká krátka, že na ňu nepotrebujeme väčší peniaz. Pomôž nám, aby sme netúžili po svetskom bohatstve, ktoré si sa len s veľkou námahou nadobúda, udržuje sa ešte s väčšími ťažkosťami. Urob nás bohatým na vieru, nádej a lásku, ktorú nám svet nemôže odnať. S týmto bohatstvom chceme žiť tu, kým mi nedáš bohatstvo, ktoré nám je uložené v nebi. Amen.
Hallgass meg imádságunkat, ami Úrunk Jézus Krisztusért, akinek nevében együtt így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevedet, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadon is meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Vegyék meg áldást először szlovák, utána magyar nyelven.
Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj.
Adul. áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát tereád, és adjon neked békességet.